Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunk különkiadásában a 35 évvel ezelőtti marosvásárhelyi Fekete Márciusról beszélgetünk. Gáspár Sándorral, a Marosvásárhelyi Rádió volt igazgatójával, szerkesztőjével. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Hogy mi volt az oka az 1990-es márciusi eseményeknek, Sütő András író foglalja össze Erdei Edit Zsuzsanna mikrofonja előtt egy 2004-ben készült hangfelvételen.
Ezt a Székelyföldben kell keresnünk. Nem volt véletlen az, amikor Ceausescu körei, az ő közvetlen munkatársai nem egy ízben hangoztatták, hogy ezt a kompakt magyarságot meg kell törni. A Székelyföld kompaktsága valóságos veszély, mondották, a román nemzeti egység és a román állam egységének a tekintetében. A székelység valamikori autonómiájának az emléke is kísértett ezekben a román politikai körökben, és már rettegtek előre egy visszatérő kísértettől, amelyet ugye székely autonómiának is lehetett nevezni. Nem véletlen, hogy korábban, már évekkel korábban elkezdték Erdély más régiói után a Székelyföld városait is betelepíteni, románosítani, színmagyarságukban megszüntetni, ilyen formán robbantani fokozatosan azt a székely kompakt lakosságot, amely mindenkor ereje volt ennek a népközösségnek, ennek a nemzeti közösségnek, és mivel a rendszerváltás napjaiban is ugye Székelyföldön lehetett tapasztalni határozottabb fellépést az előző elnyomó milícia és szekuritát is egységek ellen. Ez csak olaj volt arra a régi tűzre, amely hát azt lobogta az ő tudatukban, hogy az ország egységét veszélyezteti maga a Székelyföld, legyen bármilyen messze a mi anyaországunktól, ugye Kis Magyarországtól. Ezek voltak nyilvánvalóan azok a bukaresti meggondolások, amelyek komolynak, tehát erőben, súlyban komolynak nevezhető politikai körökben elindította a pogrom szervezés gondolatát. Mindegy, hogy azt kezdetben minek nevezték, büntetésnek, magyar törekvések elleni föllépésnek, országegység védelemnek, vagy bárminek. Utólagosan megállapítható volt, hogy a februári tüntetés után kezdődött el az a szervezés Marosvásárhely ellen, a Székelyföld ellen általában, amelynek végül 1990. március 19-én reggel a pogrom kirobbanás volt a megnyilatkozása.
Idézet következik Sütő András Fülesek és Fejszések között című naplókötetéből. Március 19-én délelőtt úgy reméltem, hogy közírói gondjaimban is elmerülhetek. Kéziratok között szöszmötölve próbáltam fölszedni immár sokatszor megszakadt gondolatszálakat, de korai volt a reményem. Valaki csöngetett. A városra szabadult, újabb pokolról hozott hírt. Fanatizált román csoportok lepték el a főteret, a színház környékét. Folytatódik, amit korábban elkezdtek. Rombolnak, ordibálnak, kincses előd leváltását követelik. Későbben az RMDS megyei vezetői közül jöttek el néhányan aggodalmasan, de nem sejtették ők sem a véres veszedelmet. Jó magam, az RMDS megyei elnöke, a szövetség alapítás idején kötött egyességünk szerint nem foglalkoztam közvetlen módon szervezeti kérdésekkel. Azzal sem tehát, hogy mi történik a környéken, a közeli román falvakban, a Maros mentén és Görgény völgyében. Különös, hogy a környező falvakban a pogromszervezők akácfabotokat, husángokat rendeltek meg termelőszövetkezetektől, és erről tömegek tudtak, kivéve mindazokat, akiknek hátára szánták azokat. Eddig az idézet.
Igen, az RMDSZ megyei szervezet elnöki tisztségének gyakorlati munkájától fölmentettek ugyan, de nem mentettek föl az alól, hogy én valamiképpen meg ne próbáljak tűzoltó lenni március 19-én, mert tűzoltó munka lehetőség mutatkozott, semmilyen más nemigen nyílt meg előttünk, aminek legfőbb oka az volt, hogy ezt a pogromot titokban és igen nagy hozzáértéssel szervezték meg belügyi és katonai, meg kriptokommunista aktivista körök. Erre ennek a zsenge RMDSZ szervezetnek kiváltképpen vidéken még nem lehetett olyan szervezeti fejlettsége, hálózata, hogy jelesse vizsgázhatott volna előrelátásból, intézkedésből és egyebekből. Tehát meglepett bennünket, valósággal a nyakunkba szakadt ugye a tragédia. A történetét én megírtam, Fülesek és Fejszések című könyvemben olvasható. Mindössze csak annyit kívánnék, szeretnék elmondani, hogy amikor barátaim, bajtársaim közgondban, a magyarság gondjában, régi társaim március 19-én reggel azzal kerestek meg, hogy mi légyen most már a tennivaló, mert a városra rá szabadult a pokol, akkor nem tehettem mást, mint azt, hogy velük menve magam is megpróbálom keresni a kiút lehetőségét, egyrészt a védekezésre, másrészt pedig az ország világ figyelmének a felénk fordítására. Így kerültem végül is abba a helyzetbe, hogy 70-valahányan, ugye egy szörnyű fejszés támadás után bent rekedtünk a székházban, annak a padlására kerülve, pedig hosszú órák után megállapítottuk, hogy nem kerülhető el a végső veszedelem, mert az akkorra már 2-3 ezer főnyire duzzadt, leitatott, vérszomjas tömeg vezérei, szememmel láthattam ezt, az épület felgyújtására készülöttek. Én nyilvánvaló lelki szemeimmel láttam már azt a hatalmas mágiát, amelyben mindahányan elporladhatunk, ezért vállaltam azt, hogy talán az őrjöngők lecsillapítására, talán a végső veszedelem elkerülése véget, és nyilvánvalóan ugyanakkor a magam életének a kockázatával is, de semmiképpen sem valamiféle mártír vágyakozás jegyében megkísérlem elhárítani magunk fölül a szemünkkel látott veszedelmet.
Az elmondottak hangsúlyosítására ismét idéznék Sütő András Fülesek és Fejszések között című naplókötetéből. Mi történt ezután? Az történt, amit ösztönösen, titkon magam is reméltem. A tömeggyilkolásra, gyújtogatásra, magyar disznók perzselésére is képes indulatok lelohadtak. A padlásról alászálló fehérhajú öreget és cinkosait megleckésztették. Nem sokkal azután, hogy engem elszállítottak, a bolyai teret előzönlő tömeg szinte percek alatt csöndesedett el. A gyilkolás kélyes érzetét ernyedtség váltotta föl. Győztünk, hazamehetünk, így szólhatott a vezérek utasítása. A csőcselék eloszlott, nyomában vér, szemét, pálinka bűz maradt. És csend, a meggyalázott város döbbenete.
A többit már tudja, az olvasó, a rádióhallgató. Én azt részletesen megírtam, hogy miként bunkóztak, ütöttek le már az első pillanatokban. Erről a személyes vonatkozásról most azért nem akarok beszélni, mert egyrészt részletesen megírtam, másrészt pedig olyan mondandóm támad ugye e mai napon, amelyet közösségileg tartok rendkívül fontosnak. Nevezetesen, hogy ezt a váratlan galád támadást, ezt a halottakat szaporító pogromot a város magyarsága visszaverte, ennek a csőcselék tömegnek, fejszés gyilkosoknak a gyülevész hadát megfutamította, végül is ugye egy úton jöttek, és ahogy a Bibliában olvasható, 7 irányba vagy 9 irányba menekülve távoztak. Ezt azért fontos a város lakosságának a tudatában határozottá, tudatossá tenni, annál is inkább, mert a márciusi napokról azóta is ellentmondásos felfogások ütköznek, azóta is tisztázatlan az egész pogromkísérletnek vagy pogromnak a tudományos igénnyel való feldolgozása. Azóta is érvényes maradt valahol Bukarestben, parlamenti levéltárban a hamisított akkori jelentés, amelyet európai fórumokhoz küldtek el. Tehát azóta is létezik két egymásnak ellentmondó, minden tekintetben, részleteiben is ellentmondó jelentés. Az egyik a való, ami velünk megtörtént, aminek mi szenvedő részesei voltunk. A másik pedig az a tényhamisítás, az a gátlástalan hazudozás, amelyet a pogrom szervezői és a szervezőkhöz kapcsolódó román média terjesztett.
Harmincöt éve, hogy volt a marosvásárhelyi Fekete Március, 35 év után Gáspár Sándor, a Marosvásárhelyi Rádiónak volt igazgatója, szerkesztője. Hogy emlékszik vissza azokra a napokra? Mekkora volt a felelőssége a Marosvásárhelyi Rádiónak?
Felelősség óriási volt. Gyakorlatilag mindenki hozzánk fordult információért, hozzánk fordult beavatkozásért március 20-a körül, tehát úgy 10-től kezdődően, amikor kezdett feszültebbé válni a helyzet. Hozzánk jöttek be az információk, mindenki nagyon érezte, hogy sok múlik most rajtunk, és tényleg sok múlott akkor a Vásárhelyi Rádión.
Akkor hol jöttek az információk? Mert én, ha jól tudom, egy vagy két telefonvonala volt a rádiónak abban az időben. Akkor már lehetett hírügynökségekkel kapcsolatot tartani, vagy volt már tudósítói hálózat márciusban?
Nem, a telefon állandóan szólt, betelefonáltak nekünk, nyilván mi is telefonáltunk különböző intézményeket, de bejöttek az emberek, jöttek, mondták, hogy ez van, az van, hozták a nyilatkozatokat, akkoriban nagyon divat volt, rengetegen hozták, hogy ők ezzel egyetértenek, ők azzal nem értenek egyet, akkor a román-magyar viszony azon a vonalon élesedett ki, hogy legyen önálló magyar oktatás is. Elég sok ember nagyon meglepődött a románok részéről. Volt egy másik pletyka is, amit eleinte nem hittem, hogy létezik, aztán mikor az egyik olyan román kollega mondta, akit én egyébként rendes embernek ismertem, hogy hát bennünket el akartok kergetni. Én ránéztem, hát mi, hova? És látta is, hogy én megdöbbentem ettől, és akkor valahogy megértette, hogy ez egy vaklárma, vagy őt felültették, mert hát nyilván ilyesmi föl sem merült. De hogy elkergették Hargita megyéből a magyarok, a románokat. Hát mondom, én egyről tudok, aki elment Gyulakutáról, az az egy szem oltján kislány, akit román tanárként Gyulakutára helyeztek, és ahogy lehetett, rögtön beadta a kérését, hogy helyezzék őt haza Dozs megyébe. De ő ment el, nem küldte előtt senki, nézett rám csodálkozva. Nyilván voltak más híresztelések, más információk, de hát amikor általánosságban beszél valaki, akkor könnyen mond olyat, amit aztán gyakorlati adatokkal nem lehet igazolni. Úgyhogy március 10-től kezdődően itt nagyon élesben ment a helyzet. Nem hiszem, hogy lett volna olyan perc, amikor a rádiószerkesztőségen kívül más valaki civil ne lett volna itt az épületben. Jöttek, mentek, mondtak, kérdeztek, mentek.
Nehéz volt ellenőrizni az információkat?
Nehéz volt. Kellett is ellenőrizni. Hát a legélesebb az ugye 20-án volt a verekedés, 21-én hasonló feszült volt a városban a hangulat, gyülekezett a tüntető tömeg, románok is, magyarok is szemben álltak, már akkor közöttük felsorakoztak a páncélkocsik, nagy volt a feszültség. jöttek az információk, hogy jönnek a bányászok Gyulafehérvár, Tövis környékéről, akarnak jönni a székelyek Udvarhelyről, Nyáradremetéről megint, ugye a nyáradremeteiek voltak benn 20-án este, és akkor mi telefonálgattunk, hogy nyugtassátok meg az embereket, ne üljenek. A kocsárdi állomásfőnök nekem személyesen megígérte, hogy még nem érkezett be a vonat, de hogy megérkezik, ő megállítja, és nem engedi tovább, legyek nyugodt, nem fogja tovább engedni. Nem is engedte tovább. Úgyhogy ebből a szempontból ezt mi megúsztuk. Előtte való nap is feszült volt a helyzet, de 21-én az volt az igazán feszült, amikor szól a telefon, egy befolyásos, akkor a városban közéletileg elismert személy mondja, hogy Sanyi, csillapítsátok le az embereket, mert a főtéren már verekednek. Jött egy másik telefonhívás is, családi személyes ismerős, akinek szintén voltak komoly közéleti kötődései, hogy már verekszenek az emberek. Folyik a verekedés a főtéren. Mondjátok be. Hát ha mi bemondjuk, akkor biztosan kitör a verekedés mindenfele a városban. Akkor én megkértem a sofőrünket, Tomicát, és a kollégákat, hogy na, ki megy, Gyarmati Dénes és Fazakas Sándor vállalta, hogy kimegy. Ők hárman kimennek, körbejárják a főteret, és visszajönnek, hogy tényleg mi a helyzet. Úgy indultak el, mint akiket olyan csatába küldünk, ahonnan nem biztos a visszatérés. 20 perccel később jöttek vissza megnyugodva, hogy sehol semmi, kiabálnak, tüntetnek, de verekedés nincsen. Na hát, ha akkor nem ellenőrizzük, hanem bemondjuk, meg két, hogy szava hihető embertől jött az információ, akkor baj lehetett volna.
Akkoriban lehetett hangfelvételt készíteni, vagy élőben mondtatok be minden információt?
Volt hangfelvétel is, és élőben is sok minden. Nyilván a bemondók itt élőben közvetítették, leírtuk, felolvasták, vagy elmondták. A helyszínen, kint a városban készültek hangfelvételek, riportfelvételek, hát a február 10-i könyvérgyártya tüntetést azt úgy közvetítettük élőben. A hallgatóság azt hitte, hogy élőben megy a közvetítés. A kollégák hihetetlenül nagy önfeláldozással kimentek, elkészült egy 3-4-5 perces riportfelvétel, bejöttek, és 5 perccel később már sugározták. Amúgy vágatlanul, nyersen, éppen csak az elejét, végét megállítva, szinte valós időben, tehát a csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi hallgatók úgy érezték, hogy ők is a helyszínről kapják az információt, de ez valójában hangfelvételről ment, fél órával azelőtt készült a felvétel, bejött, bejátszottuk. Nem volt műszaki lehetőségünk akkor helyszíni közvetítésre sem. Elméletileg lehetett volna, hiszen a régi postai kapcsolatok léteztek, kábelek léteztek, de időben kellett volna kihelyezni a mikrofonokat, megoldani, arra nem igen volt kapacitás, és az átmásolással, rendes szalagra másolással is gondok voltak, nagyon kevés szalagunk volt még márciusban is, később sikerült valamennyire ellátni, újra felszerelni a stúdiót ahhoz, hogy folyamatosan tudjunk működni, bár a szalagkrízis az 10 éven keresztül végig kísért.
Ezt értem én is. Mennyire volt életveszélyes mondjuk 19-20-án ott felvételt készíteni? Mert azért csak látták, hogy van mikrofon, tehát nem lehetett úgy a zsebbe eltenni, vagy ha eltettük, akkor a felvétel minősége romlott.
18-án, amikor a gyógyszertári ügy volt, akkor volt ott egy tömeg, heppaj, ott lögdösödtek engem, és megrúgtak, szemüvegemet leverték, őrzim is azt, amelynek lepattant egy lencséjéből egy darabka, de azért nem volt életveszélyes, vagy legalábbis nem úgy éreztem, vagy nem törődtem vele, nem tudom. A 20-i verekedés, amikor ott aztán hatravakra ütötték egymást, az más, abban én személyesen nem vettem részt, mert én itt voltam bent a rádióban, ugye ott meghaltak többen. Állítólag nem is tudjuk pontosan hányan haltak meg, mert hivatalosan csak alig néhány emberről van szó. Csak, ugye? De az is az emberség, hogy egyiket elütötték autóval, másikat megszúrták, úgyhogy voltak. A kollégáimat nem érte olyan atrocitás, vagy olyan sérelem, hogy panaszt kellett volna tenni érettük. Hazugság volt? Az volt. Megjártam, hogy 18-án, miután bejöttem a gyógyszertár feliratnak a botrányától, és láttam azt a fehér lepedőt is, ami megjelent az egyik tömbháznak a 3. vagy 4. emeletén, hogy magyar sulit akarunk. Bejött az egyik kollega a román szerkesztőségből, hogy képzeljem el, kitűzték a magyar zászlót, és szitták a románokat. És kiírták, hogy magyar iskolát akarnak, kitűzték a magyar zászlót. És te láttad? Ő látta, és erről hozott egy hangfelvételt. Mondom, na, én is láttam, én is ott voltam, és magyar zászló nem volt. Hangfelvétel nem megy műsorba. Igazgató voltam, meg volt a hatalmam, hogy ezt leállítsam, de a kollega se erősködött, amikor mondtam, hogy én a helyszínen voltam, és láttam.
ebből lett konfliktus a két szerkesztőség között, hogy azért ők sok mindent másképp láttak, mint mi?
Nyílt konfliktus ebből nem volt. Voltak megjegyzések, volt feszültség, de nyílt konfliktus nem volt. A magyar tagozatról, mi részünkről soha nem hangzott el semmiféle kijelentés, amit tényekkel, adatokkal ne tudtunk volna alátámasztani. Az érzelmi vélemény anyagok az más kérdés, abban nem szóltam bele, volt, hogy Kungel Pogacsánó írt ugyancsak elfogult jegyzeteket, amelyben lehetségesnek tartotta, hogy magyarok ezt meg azt csináljanak, de azt ő se jelentette, hogy ezt csinálták. Úgyhogy ebből a szempontból megvolt a viszonylagos óvatosság. Sajnos volt ilyen feszültség, a nacionalista elfogultság, viszont ha tényleg táplálták bennük azt a félelmet, hogy innen a magyarok testületileg el akarják őket zavarni, ugye hát nagyon sokan nem vásárhelyi születésűek voltak, hanem valahonnan messziről helyezték őket annak idején ide. Itt nagyon jól megvoltak, köszönik szépen, ennél jobban máshol nem igen lehettek. Persze, hogy nagy veszteség lett volna nekik innen elmenni, megrázkodtatás is, hiszen itt éltek 10-20-30 évet. De hát az én ismeretségi körömben sehol ez föl nem vetődött, hogy bárkit is innen elzavarni, azért, mert az illető nem magyar. A feszültségek aztán fokozatosan csillapodtak, el nem tűnt soha, sajnos, de hát az a mai 2025-ös közéletben is látszik, hogy amikor úgy adódik, akkor rögtön megjelenik egy-egy odapörkölés a magyarok rovására. Még örvendek is, hogyha megjelenik, mert legalább tudjuk, hogy mi a helyzet.
Annak idején, azokban a napokban nagyon le kellett ellenőrizni, hogy ki mit szeretne elmondani? Mint igazgató mindent úgy végighallgattál, vagy átnéztél, hogy mi kerül ki az éterbe?
Semmit nem hallgattam le előzetesen. 85-ig az volt a szabály, hogy a riporternek a riportját az osztályvezető lehallgatta, az egész műsort lehallgatta az aligazgató is, és csak utána mehetett adásba. Ezt 90 után természetesen nem így volt. Megbeszéltük a főbb témákat, megbeszéltük a különböző műsoroknak a profilját, arcélét, irányultságát. Az információért a szerző felelt. Az szerepelt az egyik iroda falán, azt Romeo Morári írta föl Deák Ferencnek a mondását, hogy hazudni nem szabad.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Miért van az, hogy nagyon kevés hangfelvétel maradt meg a szallaktárban? Szallakrízisre foghatjuk, vagy ahogy lecsengtek ezek a napok, kikérték a felvételeket, és nem kerültek vissza?
Az első 3-4 hónapban egyszerűen nem volt szallag. Nagyon kevés hangfelvétel készült. A Reporter Magnóról is játszottunk be adásba anyagot, és sajnos a kontrollszallagokat, azokat állandóan újra és újra le kellett törölni, mert 30 napra volt lehetőség ezeket rögzíteni, aztán letörlődött. Akkor még nagyon kevés ember dolgozott a szerkesztőségben, aki tényleg tapasztalt rádiós volt, tehát ismerte a rádiós technológiát is. Önkéntesek voltak, segítők nagyon sokan, de hát ő rájuk ilyesmit nem lehetett bízni, és a többieknek egyéb sürgősebb, nem fontosabb, de sürgősebb dolguk volt. Egyszerűen nem készültek hangfelvételek. Hát a legelső hangfelvétel, ami készült, Király Károlynak a beszédét vettük föl, de aztán valahova úgy eltévegett a beszéd, hogy amikor kerestük, hetekig nem találtuk. Aztán valahogyan valahonnan előbukkant, de addig Király Károly megsértődött, mert hogy nem akartuk neki odaadni a beszédének a hangfelvételét, hát ha nem találtuk.
Ez még 89. december 22-e?
Igen, december 22-én.
Arra nem gondoltatok, hogy ezeket a felvételeket akkor kazettára vagy valamire átmásoljátok? Nem éreztétek azt, hogy ez egy fontos kordokumentum lehet?
Tudtuk, hogy fontos kordokumentum, de nem igen volt rá lehetőség. Nem volt rá fizikai idő. Én gyakorlatilag 24 órát dolgoztam sokszor. Volt, hogy mikor hazamentem, gyerekek még elég kicsik voltak, már aludtak, de megkérték az anyukat, hogy amikor én hazajövök, akkor kötse fel őket, hogy lássanak is engem.
A szerkesztőségben volt félelem, hogy ilyen feszült helyzet volt itt Marosvásárhelyen, sőt, még a rádiót is megtámadták?
Én nem láttam. A rádiót féltettük. Amikor március 19-én vagy 20-án a hodákiak egy csoportja nagy felháborodva bejött ide a rádióba is, tehát az udvarra nagy részük, és vagy 4-5-en be az épületbe is, hogy a magyar adást meg kell szüntetni, hogy ne adjunk okot összetűdésre vagy szóváltásra, akkor mi magyarok bevonultunk az adáskabinba a páncélajtó mögé. A román kollégák állították itt meg, őket fogadták, lecsillapították, megmutatták, hogy itt románul beszélnek, románul ki van írva, úgyhogy nincs miért ők felháborodjanak, itt a románokat nem éri sérelem, van román adás. De a magyarok, adjatok még itt a magyaroknak, ne foglalkozzatok, elmentek.
Akkor vandalizmus nem történt, tehát nem törtek, zúztak, hanem hőbörögtek csak, idézőjelben.
Elégedetlenkedtek, kifejezték a felháborodásukat, ők sem igen tudták, hogy miért. Eléggé felbőszített emberek voltak, le is itatták őket, utána elmentek. Ebből a szempontból nekem nagyon tanulságos és szívemet melengető emlék, hogy a verekedés után, ugye kijött gyorsan a kormánybizottság kivizsgálni, mi a csoda, hogy mi történik, néhány nap múlva, hogy ki kell menni Hodákra is a helyszínre. Na, kimentek, és kimentem én is velük. Ott fogadott a pópas, mellette egy csomó vénasszony, olyan öreg asszonyok, akiről látszik, hogy még régen be is ritkán mentek be, nemhogy vásárhelyen nem igen jártak, de azért ők nagyon tudták, hogy fel vannak háborodva. Bevezettek bennünket az egyik ház udvarára, az udvaron ki volt téve egy nagy ágy, szép, rendes, tiszta ágyneműben feküdt egy férfi. Egy jóvágású, erős, rokonszenves, kidolgozott testű, arcú férfi. Hogy őt megverték? Felült, levette a pizsamakabátját, megmutatta, hogy a hátán, egészen a feséjéig, meg a karján is két oldalt, könyökéig nem volt egy négyzetcentiméter bőr épp, úgy ki volt szabva biciklilánccal. Mi történt? Nem duszani, bátém. Simába tud. Elmentünk verekedni, hát engem megvertek. Ennyit mondott az a férfi. Nem panaszkodott, nem átkozódott. Úgyhogy ő ezt így fogta föl, így ismerte el. Én arra az emberre nyilván nem tudok haragudni.
Nagyon sokan még 35 év távlatából sem szívesen beszélnek ezekről a pillanatokról. Meg voltak félemlítve az emberek, vagy emlékeztek, hogy milyen volt a kommunizmusban, és jobb nem mindent elmondani. Te gondolom találkozol olyan emberekkel, aki elmond valamit, de azért részleteiben nem igazán megy bele.
Egészen összefüggéseiben azt hiszem, hogy nagyon kevesen ismerhetik azt, ami történt. Egész biztos van egy sereg olyan háttér valami, amit én sem ismerek, no a nagy átlagnál én nyilván többet tapasztaltam. A 90 előtti beidegződések azok élhetnek. Nem tudom, hogy miért nem beszélnek, miért beszélnek. Remélem, hogy sokan azért nem beszélnek, mert érzik, hogy az nem a teljes igazság, amit ők láttak. Akkor viszont, ha az ember csak a részigazságot ismeri, és csak azt mondja, akkor az nyilván valahogy torzít. Akkor inkább ne. Mindannyiunknak fáj, hogy mind a mai napig a 90 márciusi események miatt csak magyarokat és cigányokat ítéltek el. Vontak felelősségre, románok közül senkit. Olyan fontos részletek valójában már nem igen kerülhetnek elő. Jó, kiderülhet konkrétan, hogy ekkor és ekkor biztatták a hodákiakat, hogy jöjjenek be, edekadták az autóbuszt, ilyesmi. Még hogy Zsudeahol és mikor egyezkedett, hogy így csináljon, úgy csináljon. Ezek olyan részletek, amelyek adott esetben fontosak, lényegesek, de az összképpen nem változtatnak. Az egy csúf provokációs dolog volt, aminek lehetett volna sokkal rosszabb is a vége. Hála Istennek így csengett le, ahogyan véget ért. Szomorú, hogy oda került a helyzet, hogy ilyen összecsapásra került sor, de hogy mennyire nem értette egy sereg emberke még a részleteket sem, azt mutatja az, hogy egy alkalommal benn volt itt a rádiónál vagy 4 vagy 5 katonatiszt, akik nem tudom, hogy mit igyekeztek tisztázni vagy elmondani, egymás között beszélgettek. Március 24-25-e körül. Az egyik mondta, hogy ezek képzett emberek voltak, azért nézd meg, hogy visszahúzódtak, amikor a mieink megtámadták őket, rájuk rohantak, és aztán utána két oldalt is egy kicsit úgy előre, és aztán úgy nekik, és mint a kiképzett gerillák, úgy támadták meg, és úgy verték meg a szegény favágókat. Hát ha valaki katonatiszti egyenruhát visel, és annyit nem képes fölmérni, hogy ez egy sarokba szorított tömegnek a spontán ellenreakciója volt, akkor hogy érthetne meg lényegesebb dolgokat?
Most sem mondunk ki neveket, bár sokan tudjuk, hogy ki, mit, mikor, hogy csinált. Miért nem mondjuk ki a neveket?
Én például nem szívesen mondok most neveket, mert az ő lényeges döntéseiket nem éltem át személyesen, nem tapasztaltam, Nem tudom a pontos körülményeket. Azt tudom, hogy Zsude ott volt, amikor Sütő Andrást ugye megverték, amikor a Kendefi házba felszorult RMDSZ-eseket, magyarokat ostromolták, lecsalogatták. Akkor Zsude ott volt, ő karhatalommal nyugodtan megakasztályozhatta volna az ostromot, de nem tette. Ezt tudom, de itt személyesen nem voltam ott a helyszínen, tehát ezt nem láttam. Azt tudom, hogy amikor Skriécsú tábornok betelefonált hozzám 20-án délután, hogy mi uszítjuk az embereket, azonnal állítsuk meg a műsort. Én mondtam neki, hogy ha megállítjuk a műsort, akkor az egy sokkal rosszabb hír a hallgatóság számára, hogy itt baj van, és akkor még azok is ide jönnek, akik pillanatnyilag otthon ülnek és hallgatják a rádiót. A műsor igenis megy tovább, mindjárt 18 óra, akkor abba hagyja a magyar, és kezdődik a román, mert az a rendes műsoridő. És letettem a telefont, és nem hívott vissza. Ő pedig a megyei parancsnok volt akkor. Ezt tudom, hogy így történt, és nem volt replikája.
A március események után aztán sokat zaklattak, mint igazgatót, hogy miért így ment, miért úgy ment, miért ment, miért nem ment, tehát jöttek a felelősségre vonások bizonyos intézmények részéről?
Semmi az ég világon. Egy alkalommal estek nekem, mert volt egy megbeszélés a tanácsházán, hogy a helyi média most néhány napig semmilyen információt erről az összecsapásról nem közöl, hogy ne öntsük az olajat a tűzre. Jó, elvállaltam is, hogy a Vásárhelyi Rádió is akkor 3 napig erről hallgat. Másnap egyszer csak felpattan az irodám ajtaja, betódul a kormánybizottság, Vojkán Vojkulészkus, még egy néhányan, hogy nem megegyeztünk, hogy a Vásárhelyi Rádió erről nem ad. Mondom, tartottuk is magunkat, hozzá nem adott. De most hallották a rádióba. Kérdeztem, hogy hány órakor? Hát úgy mondjam, persze. Hát most nem mi, az a Bukaresti Rádió. Velük nem egyeztünk. Bukaresti Rádióból Mag Péternek volt rendesen egy kommentár műsora. Nyilván a vásárhelyi eseményekről ő ott szövegelt valamit. Nehezen értették meg, hogy egy hullámhosszon több különböző rádió is sugároz, mert akkor még így volt. Később választottuk szét az adótornyokat. Ugyan a Bukaresti Rádiónak, a magyar adásnak mindvégig maradt adása a Vásárhelyi Rádióval közös hullámhosszon, de ők ezt nem tudták. És mikor erről az egyességről volt szó, akkor csak a Vásárhelyi médiáról volt szó, nem szóltunk.
Kiderült a teljes igazság a 35 évvel ezelőtti március eseményekről, vagy azért még most is van a történészeknek dolga?
Hát hogy ne lenne? Igazából nem tudjuk, hogy pontosan hány bányászvonat volt úton, mert egyesek mondanak ennyit, mások mondanak mást. Én egyet se láttam Vásárhelyre, hál' Istennek egy se érkezett meg, kocsádról egy se jött ki, de esetleg átsorogtak Tövisen, vagy hol, ezt nem tudjuk, jó lenne tudni. Mert abból esetleg azt is lehetne tudni, hogy milyen magasról és milyen átfogóan szervezték ezt az egész ügyet, és talán az is kiderülne akkor így, hogy valójában mi a csodát is céloztak ezzel. Mert egyesek azt mondják, hogy ez a helyi románság reakciója volt a magyaraknak a magyar iskola és orvosi egyetem követelésére, mások meg azt mondják, hogy ez volt az alkalmas ürügy arra, hogy a titkosszolgálatot újra létre lehessen hozni. Ez itt mind nagyon furcsa dolog, mert én ezt a titkosszolgálati dolgot se tartom teljesen hihetőnek, ugyanis egyetlen egy állam sem létezhet titkosszolgálat nélkül. Nem létezik, hogy néhány héten belül ne kellett volna hivatalosan mindenféleképpen létrehozni, vagy újra hivatalba léptetni a belügyminisztérium kötelékében egy titkosszolgálatot. Csak ezért felborítani egy országot, véres összetűzéseket kiprovokálni, ez nagyon rövidlátó dolog. Úgyhogy itt sokkal több minden kell, hogy legyen esetleg összefonódva. Lehet emberi rövidlátás és butaság és ostobaság is benne, aljas számítások és egyebek mellett, de nem csak olyan egyszerű a dolog. Március 20-a az megmutatta mindenképpen azt, hogy a magyarság adott esetben igenis ki tud állni magáért, és nagyon kemény, határozott álláspontot tud elfoglalni. Az is világos volt, hogy a magyar közösség valójában békés közösség, mert sehol nem lépett túl a civilizált mértéken. Itt Vásárhelyen március 20-án sem törtek be kirakatokat. Én nem láttam betört kirakatokat, amiket a magyarok törtek volna be. Bár azért volt feldúlt üzlet, mert a Vátra-Romaniaszka Egyesületnek a székhelyébe betódultak, onnan egy csomó papírt kiszedtek, onnan került nyilvánosságra a Vátra-Romaniaszka tagsága is. Nagy meglepetésünkre egy sereg vásárhelyi román értelmiségi ott benne szerepelt. Nyilván voltak olyan esetek, amikor a népharag arra irányult, akire úgymond célzatos volt, de olyan igazán eltúlzott vandalizmus nem volt. Felgyújtották azt a három autóbuszt, amelyikkel a hodákiak jöttek, de hát a hodákiak azok valóban keményen verekedtek össze-vissza mindenféle módon, és azzal, hogy felgyújtották a buszt, azzal meg lehetett őket állítani. Eléggé tanulságos is volt nekik, mert többet nem jöttek.
Mikor igazgató voltál, az események után volt olyan kollega, akire már más szemmel kellett nézni, vagy más szemmel néztél, mint az előtt, a március események előtt? Épp amiatt, hogy másképp látta ezt az egész eseményt?
Magyarokkal nem volt semmi probléma, és igazából csak Todell Tarquin-nál vált negatívabbá a véleményem, bár azelőtt is hallottam róla egy mást, és a román szerkesztőség román nemzeti érzelmű vonásának az eltúlzása az már december-január folyamán megjelent. Március után hangunk súlyosabbá vált, de mondjuk úgy azért együttműködni még lehetett, dolgozni még lehetett együtt. Tehát ebből a szempontból ez még az elviselhetőség mértékén belül volt.
Van köze a március eseményeknek ahhoz, hogy másfél évig voltál csak igazgató?
Nyilván kaptam román szerkesztőségből is szavazatokat az ellenjelölt Serbán Melintével szemben, aki egy eléggé szangvinikus ember volt, és így lettem én az igazgató, ő pedig aligazgató. Aztán márciusi események utáni néhány hónappal egyszer csak megjelent a rádió elnökének a utasítása, hogy Serbán Melintét is felemelte igazgatói rangra. Aztán, amikor a román parlamentben felolvasták a Harkov jelentést, ami a magyarok ellen összeállított román nacionalista szöveg volt a parlament szintjén, aznap álltottak le engem az igazgatói tisztségből, hogy pontosan mi volt a háttérben. Nyilván az, hogy én nagyon határozottan a rádió közszolgálati és a Magyar Rádiónak a magyar közösségi érdeket szolgáló profilja mellett tartottam ki. Az se nagyon tetszhetett, hogy addig rendeztük, ameddig létrehoztuk a román és magyar szerkesztőség mellett a német adást is, ami szerintem nagyon sokat segített a Vásárhelyi Rádiónak külföldi kapcsolatokban is, a hallgatóság felé is, hiszen voltak azért a Vásárhelyi Rádióadás körzetében a német anyanyelvű hallgatók is. Formailag jelent meg elégedetlenség a magyar szerkesztőségben is velem szemben. Én szerintem teljesen alaptalan volt, de emögött voltak némi személyes érdekek és még kívülről biztatott törekvések. Lejárt. A Vásárhelyi Rádiónak a szerkezete, műsorrácsa még 10 évig ugyanaz maradt, amit annak idején kidolgoztunk. Megmaradt az a műsoridő rács is, amit a Kolozsvári Rádió vezetőjével, Csép Sándorral együtt dolgoztunk ki, hogy úgy legyenek a műsoridők, hogyha valaki a kapcsolgat is, de reggeltől estig egy Erdélyben magyar nyelvű helyi rádió műsort hallgathasson. Aztán nyilván fokozatosan kellett változni, mert hát változtak az idők. Ha igazgató maradok, biztos tettem volna még egy-két dolgot, de hát nem maradtam igazgató.
Mi lett volna az? Miben gondolkodtál?
Kellett volna fejleszteni a vidéki hálózatot, helyi tudósítókat, azt kiépítettük azért minden megyeszékhelyről. Volt tudósító, a szerencsére az megmaradt, de lett volna még mit tenni. A Vásárhelyi Rádió azért nem véletlenül lett a legjelentősebb erdélyi magyar média abban az időben. Nagyon elégedetten állapítottuk meg 1998-ban, amikor az Újságíró Egyesületnél rendeltünk egy felmérést, egy ilyen hallgatottsági elemzést, hogy az értékelés szerint a leghallgatottabb rádió Erdélyben, vagyis a Pánságban is, Párciumban is, és a belső Erdélyben is, az a Kossuth Rádió, és utána a Vásárhelyi Rádió következik, meg a kolozsvári. Akkor utána megkértem őket, hogy most vetítsék rá az adatokat a különböző helyi rádiók adáskörzetére. mert az nem mindegy, hogy Erdélyből hallgatja 50 ezer ember a Vásárhelyi Rádiót, vagy Maros Hargita Kovászna Brassó megyéből hallgatja 50 ezer. Akkor kiderült, hogy a Marosvásárhelyi Rádióadás körzetében a Vásárhelyi Rádió messze megelőzi hallgatottságban a Kossuth Rádiót. És ez volt a valós helyzet, hiszen ezt tapasztaltuk abból a rengeteg levélből, ami érkezett a rádióhoz. Az üzenetekből, segítségkérésekből adott esetben. Igen, és a Vásárhelyi Rádió nagyon sokat számított. Annak idején nagyon jó volt, hogy amikor az adásidővel kezdett Bukarest játszadozni, mert indultunk 4 órával. Ugye, hát mikor megszűntünk, akkor 3 óra volt a műsorideje a Vásárhelyi Rádió magyar adásának, és 3 volt a román adásnak is. Azelőtt mindig kevesebb volt a román adás, de 84 júniusától még kaptak ők is egy fél órát, az szombat este, vagy vasárnap este, amikor meg senki nem hallgatott rádiót, de papíron egyforma volt a műsoridő. No, az világos volt, hogy egyforma műsoridővel indulunk, 89-ben, 4 órával. Bukarestnek nem tetszett, de aztán kész helyzet elé voltak állítva, hogy Kolozsvár is megemelte automatikusan a műsoridejét, hát akkor mi miért ne emeljük, csak ehhez nyilván akkor már újabb költségeket kellett rendelni. Mi ragaszkodtunk a 4 órához, mert valóban szükség is volt arra, a hallgatóság sem mondani való is ezt kérte. Na, akkor hirtelen kaptak a románok még 1 órát. Mi is kértünk 1 órát, nyilván megkaptuk, kértem a Domokos Géza közbejárását is, hogy ne csak a mi helyi kérésünk legyen, de jóvá hagyták, mert formailag nem igen lehetett elutasítani, és akkor azt külön kereskedelmi óraként vezettük be. Ez egy nagyon jó megoldásnak bizonyult a Kívánság Muzsika, mert a hallgatóság jelentős része igényelte, viszont a nagyon vegyes zenei hangzásvilága nem befolyásolta az egyértelműen igényes közszolgálati műsorszerkezetét a másik 4 órának, és ráadásul még pénzt is hozott a rádiónak, hiszen a Kívánság Muzsikát, ha nem is jelentős, de mégiscsak pénzhez kötöttük, és ez elég sokat számított a rádiónak, mert ezzel a pénzzel a Vásárhelyi Rádió saját maga belátása szerint gazdálkodhatott, nem kellett bukaresti engedélyezés, hogy ezt mire költsük. Már pedig egy rádiónál mindig van mire költeni persze a pénzt.
Abban az időben, amikor igazgató voltál, nektek saját költségvetésetek volt, vagy akkor is Bukarest adta a nektek járó részt?
Nyilván a Román Rádió területi stúdiója volt a Vásárhelyi Rádió. Területi stúdióknak volt egy külön igazgatóságuk, a 6 területi stúdiónak, és akkor mindegyik bizonyos arányban részesült ennek a költségvetéséből. Ezt viszont nagy mértékben önállóan költöttük el, tehát helyi döntés alapján. Nyilván a főkönyvelő időről időre elszámolt a központnak a költségekkel, de ezt mi döntöttük el. Amióta nincs a rádió előfizetési díja, azóta az állami költségvetésből kapja a pénzt a Román Rádió, és a területi rádiók is Bukaresten keresztül kapják, azóta sokkal szigorúbb az elszámolás, sokkal kevesebb a pénz is.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Most 35 év távlatából hogy látod, lehetett volna valamit másképp csinálni? Másképp tájékoztatni, másképp felmérni az akkori helyzetet, másképp reagálni bizonyos dolgokra, vagy ez lett, mert akkor így lehetett csinálni?
Én azt hiszem, hogy jól csináltuk. Akik visszajöttünk a régi szerkesztőségből, mert nem mindenki jött vissza, lényegében életkori okok miatt a többség, nem jöttek vissza 3, akik megfelelő jó állást kaptak máshol azelőtt, és nem hagyták azt ott. Eleinte a bizonytalanért, mert nem bíztak abban, hogy a rádió az mégiscsak egy stabil valami lesz, aztán később pedig már nem igen jöhettek.
Ti miben reménykedtetek 89. december 22-én, hogy ebből lesz valami?
Én nem reménykedtem semmiben, én tudtam, hogy itt most lehetőség van, és ha ezt most elmulasztjuk, akkor az elmúlik. Nem mulasztottuk el, a Vásárhelyi Rádió megindult, felzárkózott, igenis betöltötte azt a szerepet, amit betölthetett, hiszen ennek a környéknek tényleg a hangja volt, Székelyföld rádiója, aminek annak idején 1958. március 2-án létrejött, elindult, és aszerint is dolgoztunk mindvégig. Az volt a szerepünk, hogy ezt a vidéket ellássuk információval, és erről a vidékről tájékoztassuk a világot. Ezt igyekeztünk teljesíteni. Abból kiindulva, hogy ezelőtt néhány évvel amikor Pálpatakán, ami ugyancsak elzárt tanyavilág, ott találkoztam férfiakkal, és az egyik, mikor megtudta, hogy én vagyok, akkor látszott, hogy nagyon meghatódott, és nagyon örvendett, hogy engem élőben is lát, mert annak idején, hogy sokszor hallotta a műsoraimat, a hangomat, a kommentárjaimat, az neki nagyon sokat jelentett. Hát, hogyha engem sokszor hallotta, azt jelenti, hogy nagyon sokat hallgatta a Vásárhelyi Rádiót, ha még mindig emlékezett a nevemre, pedig már évek óta csak hangfelvételről és ritkán szerepelek a rádióban, az azt jelenti, hogy az neki nagyon sokat hozott, sokat jelentett, ez nyilván a Vásárhelyi Rádió, és erre én nagyon büszke vagyok, emiatt én elégedett vagyok.
Arra megkérlek, adjál választ, hogy amikor ti ide bejöttetek december 22-én, csak úgy beengedtek, és elkezdődhetett az a folyamat, hogy valahogy kapcsolatba lépjetek a toronnyal, vagy mindenki érezte azt, hogy most egy lehetőség, most ezt meg kell tenni. Azok, akik akkor itt őrizték a rádiót, ők is úgy gondolták, hogy ti gondoltátok, mert nem tudom, hogy ez erőszakos behatolás lett volna.
Ahogy a tömeg a főtéren örvendezni kezdett, ahogy ott ölelkeztünk, én szóltam két rádiós kollégának, aki később aztán a rádió vezetőségébe került, hogy na, menjünk a rádióhoz. Nagyon okosan mondták nekem, hogy várja, meddig szólnak.
De kik?
Serbán Melinté és Kornél Pogacsánó.
Na de ők kiktől várták azt, hogy szóljanak? Pártól, vagy kitől?
Hát ezt rád bízom. Én nem vártam. Vári Marianna fentről rám kiáltott egy tömbház erkélyéről, hogy a rádió, mondta Marianna, én megyek oda, aztán gyere te is. Én előre mentem, hogy tisztázzam, amit a kérdésedben felvetettél, hogy hogyan is erőszakkal kell behatolni, vagy pedig nyitott kapon. Én egyedül nyilván könnyedén be tudtam menni. Az épület karbantartásra visszamaradt valamikori tévékocsinak a legénysége, ott üldögélt az egyik irodában összegyűlve, már fogalmaztak valamilyen hősi szabadságharcos nyilatkozatot. Mondtam nekik, hogy na örvendek, mindjárt jövünk a szerkesztőség. Nem volt semmi ellenvetésük. Akkor én visszamentem Gyarmatidén, és már ott volt a kapuban. Jött Marianna is, aztán perceken belül érkezett a világ, jött Giulia Fani és a többiek, aztán megérkezett Pogacsánó is, meg Serbán Melinte. Akkor meg kellett nézni, hogy az adáskabin, annak hál' Istennek megvolt a felszerelése, azzal lehetett indulni. A kapcsoló tábla az is működött, gyakorlatilag a stúdió üzemkész állapotban maradt 85-ben, csak néhány gépet szereltek le, és a szalagtárat védették el a központi raktárba. De itt be lehetett kapcsolni, nyilván kellett telefonálni a postának, hogy akarunk, akkor kellett a Kolozsvári Rádióigazgatósághoz Fröccsi elvtársnak szólni, hogy ne, indul a Vásárhelyi Rádió, a Munciliszatra így ez volt a válasz. Ő is tudta, hogy abban az időben ott nincs mit neki ellenkeznie, mert ő neki csak azt kellett mondani, hogy igen, lehet. Mert hogyha néhány felbőszült ember átment volna a postára, akkor úgyis átkapcsolják a kábelt, ugye a bukaresti adásjelről a Vásárhelyi adásjelre, az egy gomb kérdése volt. Mert hogy innen a Vásárhelyi Rádió stúdiójától ment föl az adott toronyhoz a kábel. Néhány óra alatt ezt meg lehetett oldani, az alatt előkészítettük a lehetséges műsort nagy vonalakban, és hogy látszódjon, hogy tényleg közösségi összefogásra épülő szándékból indul a műsor, egyszerre szólaltunk meg magyarul és románul, Kölcsiák Kornél meg én, hogy itt Marosvásárhely, megkezdjük adásunkat. És utána akkor 3 napig vegyesen ment a műsor, magyarul, románul, románul, magyarul. Az alatt leültünk, és tisztáztuk, hogy azért ez nem szakmai megoldás, és akkor szétválasztottuk, hogy román adás ekkor, magyar adás akkor. És ez így ment február 1-ig, amikor úgymond hivatalosan is a Román Rádió része lett a Marosvásárhelyi területi rádióstúdió is, újraindult. Addig gyakorlatilag önkéntes munkában dolgozott mindenki. Én, aki a megyei könyvtárnál dolgoztam azelőtt, Király Károly utasítása alapján nyugodtan jöhettem ide reggeltől estig, a reggeltől másnap reggelig könyvtár adta a fizetésemet. Azok a kollégák, technikusok főleg, akik a számológépgyárnál dolgoztak rendesen szalagmunkában, őket viszont nem engedték el. Nekik be kellett menniük ledolgozni a 8 órát, és utána jöttek ide a műszaki 8 órájukat is teljesíteni. Ezt ugye másfél hónapon keresztül, mert február 1-től tudtak aztán átjönni rendes főmunkaidőben operatőrnek, karbantartó technikusnak, túrafőnöknek, addig nehéz volt nekik, de megcsinálták.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Műsorunk különkiadásában a 35 évvel ezelőtti Marosvásárhelyi Fekete Márciusról beszélgettünk, Gáspár Sándorral, a Marosvásárhelyi Rádió volt igazgatójával, szerkesztőjével. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocska János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!